a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Isten szavát, amint az szól hozzánk a Máté írása szerinti evangélium 21. részéből, a 18. verstől a 22. versig terjedő ige szakaszt olvasom. Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, tudnélik Jézus, odament, de semmit nem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá: ne teremjen rajta gyümölcs soha többé. És hirtelen elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és ezt kérdezték: hogyan száradt el ez a fügefa ilyen hirtelen? Jézus így válaszolt nekik: bizony mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok, emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Isten áldja meg az ő szavát, mi bennünk, hogy annak ne csak hallgatói legyünk, hanem boldog megcselekvői is. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, téged keresünk, a te színedet, téged hívunk, a te jelenlétedet, a mi közösségünkben, ezen a mai reggelen, amikor téged dicsérni jöttünk össze. Drága mennyei atyánk, szeretnénk, hogyha valóban ismerné a mi szívünk annak az örömét, hogy veled találkozhatunk, hogy tőled tanulhatunk, hogy te imádságban megtisztítod a mi szívünket, hogy igazából te vagy az, aki hatsz ránk, a mi életünkre, a mi gondolkodásmódunkra. Ezért szeretnénk mi megnyitni a mi valónkat, szívünket, életünket te előtted. És amikor megtesszük ezt, akkor szeretnék őszintén feltárni előtted a mi bűneinket, mindazt, ami elszakít bennünket tőled, és mindazt, amit az elmúlt héten is felhalmoztunk adósságként, és amely terheli a mi életünket, a mi lelkiismeretünket, és a mi kapcsolatainkat. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, ha adósak maradtunk a türelemmel és a szeretettel, bocsáss meg, Urunk Istenünk, hogyha elvesztünk lényegtelen dolgokban, és az igazán fontos dolgokra nem tudtunk odafigyelni, és kérjük, hogy tisztíts most meg a mi szívünket, bocsáss meg a mi bűneinket, és vedd szívesen, amikor mindezt a gondot, terhet és szennyet odaadjuk most a te kezedbe. És kérjük, hogy helyette add a te szent lelkedet, tisztítsa meg az, ami szívünket teljesen, és tegye készé a te isteni ajándékaidnak a befogadására. Urunk Istenünk, látod, hogy itt vannak közöttünk a gyászolók is, és te látod, hogy ki milyen szívvel van itt, talán nemzetért való aggodással a szívében, kérünk, hogy szólj kihez, mindannyiunkhoz, legyen üzeneted egyformán mindenkihez, hogy tanulhassuk a böjtöt, tanulhassuk, mit jelent az előtted őszintén, kitartóan keresni a te akaratodat, és imádni téged. Amen. Az ige hirdetésére és meghallására készülve a 240-es dicséretünket, 240. dicséretünk első három versét énekeljük. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. Szeretett testvéreim, tovább folytatjuk a böjti elmélkedéseinket, a böjtre való, és annak a megélését, és a húsvétra való készülésünket. És ezúttal egy olyan ószövetségi történetet olvasok, ami egy kicsit folytatása az 51. Zsoltárnak, amelyről már néhány héttel ezelőtt szóltam. Sámuel proféta könyvének második második könyvének 12. részéből olvasom a 15. verssel kezdődő ige szakaszt, amelyet Isten iránt igéjére tiszteletből hallgassunk fennállva. Ezután hazament Nátán, az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Úriás volt felesége szült Dávidnak. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért, böjtöt tartott Dávid, és amikor bement, a földön fekve töltötte az éjszakát. Udvarának a vénei odaálltak mellé, hogy fölemeljék a földről, de ő nem akarta, és nem is evett velük semmit. A 7. napon meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták, hiszen amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra, hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek. Még valami bajt csinál. Dávid azonban látta, hogy szolgái suttognak maguk között, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit, meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, majd bement az Úr házába és leborult. Azután hazament, és kérte, hogy tegyenek eléje ételt, és evett. Amikor ezt mondták neki a szolgái, miért tetted ezt, amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál, de amikor meghalt a gyermek, fölkeltél és ettél. Ő így felelt. Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam, ki tudja, talán könyörülj rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Eddig a felolvasott ige szakasz. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, a Bibliának is, különösen az Ószövetségnek vannak olyan történetei, amelyek bár nagyon megkapóak, mégis mintha az elfogadhatónál több lenne bennük az árnyék. Ez talán azért van, mert őszintén szólnak az élet árnyékos oldaláról. És nem azért adattak ezek a történetek nekünk, hogy csak egy kicsit, egy rövid ideig borzongjuk rajtuk, hanem talán azért, hogy szembesítsenek bennünket, hogy kimozgassanak bennünket a magunk lelki nyugalmából, erre tökéletesen alkalmasak. És aztán hiszem, hogy azért, hogy elinduljunk ebből a kimozgatott állapotból, aztán a cselekvésnek az útján. Olyan ez egy kicsit, mint amikor most tavasszal a ház körül és a kertbe szétnézünk, és szembesülünk az áldatlan állapotokkal, amit a tél hagyott maga után, és rászánjuk magunkat a nagy takarításra. Hát a bőjt sokszor ilyen nem szép és árnyékos dolgaival is kell, hogy foglalkozzon az életnek. A bőjtnek ez is az egyik oldala. Dávid böjtjéről olvastunk, amelynek egy tragédia adja meg a hátterét, egy kisgyermek, az ő kisfiának az elvesztése. Azt is mondhatjuk, hogy, és látjuk jól, hogy Dávidnak mindezt büntetésből kell elszenvednie és elvesztenie ezt a gyermeket. Erről sem hagy kétséget ez a történet. Tudjuk, hogy milyennek az előzménye, ez a Betsabé história és a szomszéd megöletése, aki ráadásul Dávid hűséges szolgája volt, Hitteus Úriás, és ebből a kapcsolatból, amit Betsabéval folytatott Dávid, született meg ez a kisgyermek, akinek most az élete kétséges, hogy megmarad-e. Amikor elolvassuk ezt a történetet, és amikor én is elolvastam, akkor az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogyha majd elmélyedek a történetben, és mi is majd itt elmélyülünk ennek a részleteiben, és a szépségeiben is, akkor vajon találok-e annyi mélységet és annyi vigasztalódást, hogy aztán a végén azt tudom mondani, most már látom értelmét annak, hogy annak az ártatlan kisgyereknek meg kellett halnia. Van-e bármi, ez egy kérdés, ami ezt a fájdalmas gyermekhalált elfogadhatóvá tudja tenni? Erre most nem válaszolnék, ezt hagyjuk meg a végére. Először azt a kérdést érdemes feltenni, hogy mi volt ennek a böjtnek a természete. Hiszen tudjuk, hogy többféle indítatásból lehet böjtölni, és a legkülönbözőbb helyzetek vihetnek minket arra, hogy a bőjtnek ilyen vagy olyan eszközét, módszerét igénybe vegyük. Ha föltesszük azt a kérdést, hogy ez a bőjt bűnbánati bőjt volt-e, akkor arra határozottan azt lehet válaszolni, hogy nem. Azt olvassuk, hogy miután Nátán próféta szembesítette bűnével, az előző versekben olvasható ez, akkor Dávid azonnal megvallja a bűnét, és erre az azonnali beismerésre azonnali bocsánat hirdetés is a válasz. Nátán próféta hirdeti neki az Isten bocsánatát. Csak hogy olyan ez, mint az áru hitelek, hogy van egy apró betűs záradék, amelyben közli a letaglózó hírt, hogy a kisgyermek súlyos betegségben meg fog halni. Az Isten megkönnyörül Dávidon, elfogadta a bocsánatkérését, őt magát nem sújtja ítélettel, a gyermeknek meg kell halnia. A bűnnek a következményét el kell szenvedni. Két bizonyossággal állunk itt szemben. Egyrészt az Isten megbocsát. Ez nem kérdés, ez szikla biztos, erre lehet építeni. A másik bizonyosság az, hogy a bűn következményét el kell szenvedni. És mind a kettő tény, masszív tény, nincsen appelláta. És mit lehet itt tenni? Miről szól itt ebben a helyzetben Dávidnak a bőtje? Mind lehet itt változtatni? Két ilyen bizonyosság közé rekesztve. Marad a sztoikus beletörődés? De akkor mégis azt látjuk, hogy valami más irányt vesz a történet. Talán ez egyfajta vezeklés? Hát valóban kutyául érezhette magát ez a nagy király, volna oka rá, de úgy látjuk, hogy mégsem erről szó. Lehetne szó önmarcangolásról is, hiszen az embernek hosszú utat kell megtennie, míg saját magának is meg tud bocsátani, de mégis azt látjuk, hogy ez a bőjt, ez azért szép, és talán a maga árnyékossága ellenére is példaértékű, mert nem Dávidról szól. Nem róla szól ez a bőjt, és az igazi bőjt talán ilyen is lehet, hogy végre nem rólam van benne szó. Ez a bőjt, ennek a bőjtnek célja van. Ez a bőjt egy megfeszített imaharc. És azt a kérdést teszi föl nekünk, hogy mit teszünk mi, amikor úgy érezzük, hogy zárva vannak a mennynek a kapui, hogy nem tehetünk semmit. Mit teszünk, amikor úgy érezzük, hogy tetteinknek következménye olyan súlyosak, hogy már nem segíthetünk rajta. De azt látjuk, hogy Dávid nem a fatalizmusnak a hamis nyugalmát választja, nem hárít, nem száll ki, hanem alázatosan, de kitartóan zörget. Küzd az életét, küzd valaki másnak az életéért. Két dolgot tesz, megalázza magát, és harcol. Bemegy az ő titkos, újra felfedezett szobájába, nem kér segítséget, összezárja magát azzal az Istennel, aki öl és elevenít. Lefekszik a földre, ezzel kifejezi azt, hogy ő csak egy porszem az Isten szemében, az Istennel szemben, és kiszolgáltatja magát. Nem iszik, nem alszik, nem eszik. Az egész gyomorú történet azzal indult el, hogy Dávid nincs a helyén, miközben a sereg harcol, ő a szép új palotája teraszán leskelődik, és úgy áll helyre ő maga is ez az egész történet, hogy megtalálja az Istennel való egyedüllétnek a helyét. Valami újra a helyére kerül akkor, amikor ő megtalálja az Istennel való egyedüllét helyét. És ez mindjárt egy fontos bőti üzenet a mi számunkra. A bőjt az arról is szólhat, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahol egyedül tudunk lenni az Istennel. Lehet, hogy valakinek ez az, amikor el tud menni egyedül egy kicsit sétálni. Lehet, hogy valakinek az, amikor korán reggel egy kicsit hamarabb föl kell. Lehet, hogy valakinek ez az este. De fontos, hogy legyen egy ilyen hely. Vagy ha nincs, akkor egy szép bőti feladat, hogy fölépítsük azt, hogy megteremtsük azt. Valljuk meg őszintén, hogy ahogyan ez a sikeres nagy király elveszítette az Istennel való egyedüllétnek a tudását és művészetét, és a kapcsolatot, mi is nagyon könnyen elveszítjük. Könnyen kiveszik a kereszténységünkből akár a csendes együttlétnek az igénye, akár az intenzív könyörgésre való képesség. És alapvetően az az érzés veszik el, ami most mindenestől rászakad Dávid királyra, hogy ő most az elemi rászorultság állapotában van. És amikor ezt igazán meg tudjuk élni, az egy nagy dolog. A bőjt az egy nagyszerű lehetőség, hogy a panaszkodásaink többek legyenek, mint panaszkodások, hanem abból valami kibontakozás legyen. Az elemi rászorultság állapotát éljük meg az erőtlenséget, éljük meg a kiszolgáltatottságot. És ha nem csak a szánk panaszkodik a magunk élete miatt és az ország helyzete miatt, vagy ami nyomorúságaink miatt, hanem valami több történik. Megkeressük az Istennel való találkozás helyét, ebből valami új bontakozhat ki. Több, mint panasz. Izrael életében látjuk a pusztai vándorlás során, hogy nagy bukás volt az aranyborjú fölépítése és imádása, egy óriási kudarc Mózes és a nép számára, aztán újra, akkor lehetett újra kezdeni valamit, amikor a táboron kívül, most egy kicsit már arrébb víve azt a sátrat, a szent sátrat fölépítették, hogy az legyen a találkozás helye. És oda kimenve, az Istennel találkozva lehet újat kezdeni és menni tovább az úton. Dávid teljes alázattal könyörög, megéli ezt a kiszolgáltatott porszem állapotot. Nem foglalkozik most a vénekkel, meg a szolgák hadával, akik nehezen viselik, hogy a királyt, a hatalmast, a sikerest, aki mindig győz, most tehetetlennek kell látni, erőtlennek kell látni. Nem tehetnek róla, állandóan oda mennek hozzá, emelgetik föl, próbálnak segíteni rajta, nem tudják elviselni ezt a látványt. A királynak erőt kell mutatnia a válságok idején is, gondolják. De nem egy síkon mozognak. Dávid most megéri azt, amit Saul sohasem tudott megélni, az Isten előtti gyöngességet. Saul hányszor szembesült a maga hiányosságaival, bűneivel, talán még azt is kimondta, hogy sajnálom, de ez mindig egy felszínes felindulás maradt, igazán összetörni soha nem tudott. Pláne nem egy cél érdekében. Most Dávid nem foglalkozik senkivel és semmivel, csak ezt az egy cél tartja szem előtt, hogy az ő kisfiáért, az ő gyermekét, aki az ő szemében kedves, harcoljon és küzdjön. És ez lehet a bőt kezdet a mi életünkben, és ha egy-egy ügy, egy-egy helyzet rászorít bennünket, hogy elveszítsük a mi nyugalmunkat, és aztán ezt meg is éljük, hogy ne ragaszkodjunk a mi megszokott polgári nyugalmunkhoz, hanem valóban legyen most csak az Isten és mi, és az az ügy, ami fontos a számunkra. Ez egy nagy ajándéka lehet a bőjtnek, ezt megélni. Amikor Nehémiás haza érkezik a perzsa uralom idején Jeruzsálembe, tudja, hogy rossz állapotban van a város, rossz állapotban van az ország, de amikor meglátja a romokat, akkor teljesen kiborul. De nem, a látvány teljesen letaglózza, összetörik. És ebből az összetört állapotból aztán mégiscsak valami nagyszerű imádság és Isten előtti leborulás következik, és abból igazi tetvágy. És azt gondolom, hogy ebből van kevés az országban. És talán a bőjt lehet az az, összekötő kapocs, ami a panasztól eljuthattat bennünket a cselekedetekig, a tettekig, hogy amikor jön Jézus, akkor a mi életünknek a füge fáján találjon gyümölcsöt, és ne csak kiábrándító, panaszra okot adó állapotot. Tudjunk annyira panaszkodni, hogy el tudjunk jutni a nyomorúság átérzése, aztán onnan az alázatra, és onnan pedig arra, hogy adjuk magunkat, odaszánjuk magunkat a cselekvésre is. És itt már teljes lelki díszben látjuk a harcos királyt. Reménység munkál Dávidban, ahogyan a gyermeke felépüléséért imádkozik. A harcos Dávidot látjuk, az ima harcos Dávidot. Hozzátehetjük, hogy végre újra. Lelki értelemben attól lesz valaki harcos, hogy csak egy dologra néz, az ügyre és a célra, és magára pedig nem. Valaki egyszer azt mondta, hogy ott kezdődik a harcos, amikor mondjuk mi tavasszal kimegyünk a kertbe, kinézünk magunknak egy darab kertet, hogy ezt fölássuk, lehet, hogy szép napsütéses tavaszi délelőtt van, és addig nem törődünk semmivel, se vízholyaggal, se izzadsággal, amíg nem végzünk. De abban a pillanatban, hogyha a harcos a sörre gondol, akkor vége. Ott meghalt a harcos, ott vége van. A harcos az, aki csak az ügyre néz, és magára nem. Talán a csatamezőn harcolt ilyen kitartással Dávid, de akkor biztos, hogy legalább annyira mozgatta őt a becsvágy, a saját dicsősége is. De most élete legnemesebb csatáját vívja. Az Istennel küzd. És azért is látszik, hogy nemes ez a harc, mert tudja, hogy kicsi az esély. Ő maga is így fogalmaz, hátha az Isten meghallgatja a könyörgésemet. Tudja ő azt, hogy két tény van itt, az Isten megbocsátott, és a bűn következményét el kell szenvedni, de hátha. Van egy szép története Kierkegaardnak, egy szűkszavú népről, akit körbevesz az ellenség, aki túlerőben van, és a város kapujánál érkezik a félelmetes és óriási nép küldöttsége, és van egy szűkszavú nép, aki egy pici nép, és fogadja ezt a küldöttséget a város kapuba, megkapják az ultimátumot, hogy semmi esélyetek, adjátok fel a várost, ne küzdjetek tovább, csak veszteségeket fogtok elszenvedni, úgyis mi győzünk. És ennek a szűk szavú népnek a képviselője odaáll előjük, és csak ennyit mond, hogy ha. Ami ugye azt jelenti, hogy ha le tudtok bennünket győzni, de amíg van esély, akkor az, ami szeretnék én is ezzel a ha kimondásával benneteket is, mint ellenségünket elbizonytalanítani. Hát ezt a nagyon kicsi esélyt, ezért küzd Dávid is, talán ezért is olyan szép és nemes ez a küzdelem. Végre valami a Dávid történetek közül nem Dávidról szól. Ami azonban a szíve a dolognak, és talán legfontosabb, hogy ő maga tudta, Istentől érdemes kérni, mert ő kegyelmes és hosszú tűrő. Nála még a bezárt kapukon is érdemes zörgetni. Amikor azonban szolgák elkezdenek súgni egymást között, akkor Dávid már jól tudja, hogy mi történt. Pontosan tudja, mi történt. Isten véget vet a harcnak. A fiú meghal. Dávid elfogadja ezt a vereséget nemes lélekkel, a viharnak vége. Csendben megmosakszik, eszik, bemegy az úrházába, imádkozik, és utána asztalt terítenek neki. Talán ez a legnehezebb sokszor, és ez a harcosnak ezt is tudni kell. Aki tud harcolni, annak tudni kell veszíteni is. Kimondani azt, hogy veszítettem. Van ez a szép történet, amit most Alfán is elmeséltem, amikor az imádságról volt szó, hogy kisfiú kitartóan imádkozik azért, hogy karácsonyra kapjon biciklit. És erről már mindenki tud, hogy ő nagyon imádkozik ezért, hogy kapjon biciklit, és eljön a karácsony, és nem kap biciklit. És akkor mondják neki a barátai, na, akkor hiába imádkoztál, az Isten nem válaszolt az imádságodra. És azt mondja, de válaszolt. Azt mondta, nem. Van egy kedves ismerősünk, sajnos már nem él, egy baptista lelkész családi jó ismerős, aki szörnyű betegséget kapott, gégerákja lett, és 4 gyereke volt, van és volt. És hát egy egész éven keresztül az egész baptista egyház és sok barátja és testvére imádkozott érte, böjtöt tartottak, hogy az Isten meggyógyítsa őt, de aztán nem sikerült mindez, meghalt. 40 évesen ott maradt 4 gyerek, egyébként csak azért, hogy ne legyen ilyen szomorú szívünk, azóta az özvegy úgy tűnik, hogy újra férhez tud menni, de hát mindesetre ez egy nagyon megrázó eset volt, és az egyik barátja, aki végig harcolta vele ezt az időszakot lélekben is és imádságban is, a temetésen csak ennyit olvasott föl, hogy az Úr az Isten. És röviden néhány szót mondott csak, szűkszavúan, mint aki nemes lélekkel maga is elfogadja a vereséget, és csak ennyit mond, az Úr az Isten. Persze ez azt mondhatja ki igazán, aki előtte harcolt is, aki azt a kis esélyt is próbálta megragadni. És azt gondolom, hogy ez megszégyenítő is Dávid esetéből, hogy mi talán sokszor egészen jó eséllyel megvívható harcokat sem harcolunk meg igazán nagy kitartással, hát még amikor úgy érezzük, hogy eleve esélytelen a dolog. Szolgák ezután nem nagyon értik, hogy mi történt. Miért szenvedett addig, amíg élt, és miért tért vissza a normális életbe Dávid, amikor már a fia meghalt. Hát most kellene csak sírnia és gyászolnia. Dávid azonban egy másik síkon élte meg mindezt, és ugyanakkor ez a kérdés, amit neki szegeznek, ez egy jó alkalom arra, hogy Dávid egy kicsit feltárja azt, hogy mi történik benne, hogy mi történik ennek a nagy királynak a lelkében, hogy mi is megtudjuk, hogy mi született meg ez alatt a harc alatt az ő szívében. És azt gondolom, hogy nagyon szép az, amit mond. Ő így felelt, amíg a gyermekét böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam, ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Tulajdonképpen az ő reménységéről ad számot. Azt mondja, hogy igen, az Isten elvette őt, veszítettem, de van bennem egy reménység, hogy fogjuk még egymást látni, hogy én megyek ő hozzá. És ez az Ószövetséget olvasva egy óriási és szép mondat, ami Dávid király lelkében megfogalmazódik, hogy én megyek ő hozzá, de ő nem jön hozzám. Egyszerre van itt a reménységnek a hangja, és a fájdalomnak a hangja. Hát ideje most már visszatérni a kiinduló kérdésünkhöz. Napi rendre lehet-e térni ennek a fiú gyermeknek a halála fölött, akinek még a nevét se tudjuk, látva, hogy mind ment keresztül Dávid? Azt gondolom, hogy nem. Nem elfogadható ez az áldozat. Ez túl sok. Bármennyire komoly fordulópont lehetett ez a Dávid lelki fejlődésének, túl nagy ez az ár. Túl sok itt az árnyék. Még ahhoz is, hogy örüljünk majd aztán Salamon király születésének. Mondom ezt úgy is, mint aggódó apa, de azt gondolom, mindannyian érezzük, hogy ez túl sok. Nem lehet elfogadhatóvá tenni ezt az áldozatot, mint ahogyan remélem, hogy a másik Dávid fia, Jézus Krisztus áldozata és halála sem hagy bennünket soha nyugton. Mindig elég nagy lesz ez az ár. Mindig elég nagy árnyékot fog vetni ez a kereszt, még a húsvét után is, és pláne itt előtte, hogy ez összetörjön bennünket. Hogy ez újra lebontsa a falakat az életünkben. Hogy új élet szülessen bennünk, és odaszánás egy igazi tettvágy. Isten adja, hogy így készüljünk majd nagypéntekre, így készüljünk majd jövő héten virágvasárnapra, nagypéntekre, majd húsvétra is. Áldja meg a mi Istenünk a mi bőtünket, és adjon nekünk igazi harcokat is, hogy ne esedjen a mi lelkünk, és adja meg azt, hogy a szívünkben szülessen élő reménység. Amen. A megkezdett 240. dicséretünk 4., 5., 6. és 7. versét énekeljük, válaszul az ige hirdetésre. Ó, mennybéli Isten, te vagy én reménységem. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy az életünknek a sokféle árnyéka és nem várt nehézsége között is, ami próbáink böjté nem esedhetnek, és a böjt által szolgálhatnak a mi javunkra és mások javára is. Így szeretnénk most minden nehézségünket és nyomorúságunkat eléd hozni, mint a mi szent vállalásunkat, mint amit mi a te színed előtt vállalva magunk gyöngeségét és erőtlenségét szeretnénk hordozni. Így imádkozunk, Urunk Istenünk, a gyászolókért. Kérjük, hogy az ő fájdalmuk és veszteségük is legyen alkalom arra, hogy a te átölelő és vigasztaló közelségedet megtapasztalják, hogy az ő szívüket adják oda a te vigasztaló jelenlétet keresésére, és mi pedig, akik szeretjük őket, adjuk magukat az ő vigasztalásukra. Imádkozunk, Urunk Istenünk, a mi országunkért, amelyről, hogyha talán másként is gondolkodunk, de abban mindannyian egyek vagyunk, hogy fáj a mi szívünk érte, látva sok gyöngeségét és nyomorúságát, de mi nem panaszkodni szeretnénk, és nem csak üres sirálmokat hangoztatni, hanem vállalni azt a te színed előtt, hogy bizony, mi alig, ha tudunk érte valamit tenni, de mégis szeretnénk megtenni a legtöbbet, hogy könyörgünk érte, és amit lehet, megteszünk érte. A magunk helyén, ahol te állítottál bennünket, kérünk, hogy könyörüljön a mi országunkon, a mi népünkön, a mi vezetőinken, de legfőképpen a te sokat szenvedett népedem. Imádkozunk, Urunk Istenünk, azért, hogy te áld meg a mi családjainkat, hogy lehessünk ott egymás mellett, ha kell, önzetlenül is tudjunk harcolni egymásért, a mi gyermekeinkért, a fiatalokért, mindazokért, akiknek az elérése olyan nehéznek tűnik. Köszönjük, hogy hogy Dávid egy bátorító példa lehet a harcos imádságra. Kérünk téged, drága mennyei atyánk, hogy a te szent lelkednek a derűje és öröme tegye a mi bőjtünket mégis örömtelivé és élettel telivé. Köszönjük, hogy erre bátorítottál minket Jézus Krisztusban is, és kérünk, hogy a szívünkből ne fogjon ki annak az öröme, hogy te szeretsz bennünket, hogy te vagy a mi reménységünk, és te vagy a mi erőnk a mindennapokban. Amen. Egy perc csendben a mi személyes könyörgésünket vigyük az Isten elé.